Hetedik fejezet. Shanariel. De legalább élünk, állapította meg a zuhanyzó fülkéből kilépő Rogerius. Tetőtől talpig megtörölközött, majd magára öltötte azt a tiszta és száraz ruhát, amit az ágyára kiterítve talált. Az öltözet egy elnyűhetetlennek látszó kezeslábas volt, ez is jobb a semminél. Rogerius bármilyen hacukának körült volna, még egy női hálóingnek is csak száraz legyen. Bara fapofa a kiborgja türelmesen várakozott a szoba közepén. Ha Rogerius 100 évig öltözik, azt is kivárja, semmi kétség. Nem egy idegbeteg ember programozta. Az éjszaka kellős közepén szállt le velük a helikopter valahol a hegyekben. A sötétben nem igazán lehetett tájékozódni. Rogerius annyit azonban sejtett, hogy egy erődítményben vannak. Úgy tűnt, Mike Bara nem egy héttel ezelőtt tette be először a lábát a bolygóra. Feltehetően a Shanariel a búvóhelye lehetett, ahová a zsoldos vezér rendszeresen visszatért a katonái élén. Hosszú, rendszertelenül kanyargó és puszta sziklába vájt primitív lámpákkal megvilágított folyósokon haladtak. Aztán Rogeriust beterelték egy szobába, cellába, ahol levethette az átizzadt, koszos ruháit és megtisztálkodhatott. A néma kiborgok mindvégig udvariasan bántak vele. Emese a mellette lévő szobában tartózkodott, Rogerius tisztán hallotta a vízcsobogást. A lány legalább egy órán keresztül áztatta magát a forró vízben. A kezes lábast az a néma pofa hozta, aki az Istennek sem mozdult a szoba közepéről. Rogerius rálegyintett a műemberre és felöltözött, az overall csak egy kicsit volt hosszabb a kelleténél. A koronakutató visszavette a régi bakancsát, a régi ruhája eltűnt, aztán megkérdezte Bara gépezetétől, na mi van? Nem az a fejével intett, hogy gyerünk. Emesét egy másik kiborg kísérte. A két űrhajó törött, szinte egyszerre lépett ki a sziklába vájt folyosóra. Boldogan megölelték egymást. Jól vagy? Kérdezte Rogerius. Jól. Hiányoztál, mondta a csillogó szemű Rogerius. Emese nem válaszolt, csak mosolygott. De soha beszédesebb hallgatást, mint az övé, mondta meg a konklúziót a szerelemtől megittasult férfi. A kiborgok egyik előttük, a másik mögöttük lépdelt, percekig kanyarogtak velük a folyosón, végül megálltak egy masszívnak látszó vasajtó előtt. Az elől haladó beütött egy kódot a biztonsági panelen, embertelenül gyors új mozdulatokkal tette ezt, és az ajtó nagy sziszenéssel kinyílt. Emese és Rogerius kíváncsian léptek be a fényárban úszó helyiségbe. Az ajtó bezárult mögöttük, a kiborg katonák odakint maradtak. Hol vagyunk? Kérdezte Emese. Azt hiszem, egy raktárban. Ameddig a szem ellátott, fa és műanyag ládák, kisebb-nagyobb konténerek, kartondobozok, bőröndök, utazótáskák és mindenféle felismerhetetlen űrkacat hevert, több párhuzamos sorban, az egymásra halmozott áru néhol a mennyezet ígért, csoda, hogy nem dőlt le a futurisztikus formákat alkotó, egymásra hányt rakomány. Egyik helyen kibelezett robotok hevertek, a számuk több ezerre rúgott, Rogerius még életében nem látott ennyi leselejtezett gépembert. Odébb számítógépek, monitorok és mindenféle műszaki cikkek adták át magukat az enyészetnek. Távolabb hatalmas bálákba kötve ruhák penészettek. Emese odalépett az egyikhez és beletúrt a zsineggel átkötözött halomba. Addig-addig ügyeskedett, míg nem sikerült félig kirángatnia egy kosztümkabátot. Jézus Mária, Szent József, ez egy Yves Saint Laurent kosztüm. Rogerius elrángatta onnan Emesét, mielőtt szétdobálja az összes ruhát. Elindultak a kacathalmaz között kialakított egyik szűk utcácskában, feltételezték valahová csak kiukadnak, nyilván oka volt annak, hogy ide kísérték őket. A raktárhelyiségben történő végtelen vándorlásuknak Bara kiáltása vetett véget.
Gyertek, csak gyertek!
Hallatszott egy halom egymásra tornyozott, rozsdásodó mikroatomreaktor mögül.
Itt vagyok, kerüljétek meg azt a raklapot!
Rogeriusék hamarosan egy hosszú asztal mellett találták magukat, amelynek végén egy aranylemezekkel borított királyi trónuson ott tunyult maga Mike Bara. Egy akkora szivart szívott, hogy a pannoni kígyó uborkák elbújhattak szényenükben. Ugyanazt a terepszínű overált hordta, mint a sikeres mentőakció idején, de most nem rakétavetőt tartott a kezében, hanem egy üveg Jack Daniels-es üveget. Felfordított két üveg poharat és töltött Rogeriuséknak is.
Na, üljetek ide le, mellém!
Rogeriusék összenéztek, oda mentek az asztal végéhez, és leültek egymás mellé egy-egy kopott műanyagszékre. Bara egy határozott kézmozdulattal félresöpörte az asztalon a HCD-ket, kazettákat, filmkönyveket, Különféle kacatokat, szerszámokat, magyarán szólva rendet rakott, és eléjük tolta a színültig töltött poharakat.
Rajta!
Muszáj? Fanyalgott Emese.
Nem muszáj, csak kötelező,
vigyorgott a zsoldos vezér. Emelte a poharát.
Fenékig, baszics!
Mindenki gallér mögé dobta a viszkit. Algerius viszonylag jól bírta, a Szent Tamásban Konrád testvér szokott pálinkát főzni, de Emese majdnem kiköpte a tüdejét. Rogeriusnak percekig kellett lapogatnia a lány hátát. Bara újra töltötte a poharakat. A lányit is.
Nem, nem kérek,
hörögte a könnyeit törölgető hercegnő.
Maga meg akar ölni minket?
Korholta őt Rogerius.
Ha valakit meg akarok ölni, akkor egyszerűen lelövöm és kész. Nem gondolod, hogy erre pazarolnám a viszkit? Normális vagy baszics?
Rogeriusnak meg kellett kérdeznie, milyen nyelven van az, hogy baszics és mit jelent. Elhúzta Emese elől a poharat, és visszatette Bara elé, a lány hálásan nézett rá. Ez egy roxoláni, nem éppen úri nők szájába illő kifejezés, amit előszeretettel használnak kötőszóként.
Olyan, mint a turáni bameg?
Úgy valahogy. A roxolánon rám ragadt egy-két jópofa kifejezés. Hogy tudd, egy évig álltam André Cavalier vérbáró zsoldjában. De egy hónappal ezelőtt kénytelen voltam nagyon gyorsan elhúzni onnan a csíkot. A kastélyban megjelent a császári birodalom biztonsági hivatal kommandója, amit közismert nevén Gammának hívnak. Ráadásul a Krollok kiképzője só ezredes is bekavart egy kicsit. Mivel nem állt szándékomban meghalni, nagyon-nagyon gyorsan leléptem a bolygóról.
Jegyzett Fawcett ópiumkeringő.
Azt mondja, só ezredes?
Kérdezte Rogerius.
Azt.
Már megbocsasson, uram, véletlenül nem a pretoriánusoknál szolgáló Brett Shawról beszél?
Bara kezében megállt félúton a pohár.
A szentségit, talán ismered őt?
Hallottam róla,
titokzatoskodott Rogerius. Bara szúrós tekintettel vizsgálgatta őket, a nézése nem sok jót ígért. De Rogerius állta a férfi pillantását, talán a viszkinek köszönhette ezt a váratlan felbátorodást. Bara lehajolt, és az asztal mellől felkapta Emese hátizsákját. Felrakta a mellette lévő székre. Turkálni kezdett benne. A lány már-már szóra nyitotta a száját, de Rogerius elkapta és megszorította a kezét. Jobb, ha nem akadékoskodnak a zsoldos vezérrel. Ezen a bolygón ő a korlátlan hatalom gyakorlója, megmentette az életüket, jogában áll pressziót gyakorolni felettük. Bara előkotorázta Emese ékszer kazettáját és a tárcáját, az előzőt félretette, az utóbbit kinyitotta. Két ujjal előhúzta a lány bankkártyáját. Felmutatta Emesének.
Ez a tiéd?
Igen, mondta büszkén a lány.
De ez egy platina ürex. 1 millió birodalmi aranytallérral lehet csak megnyitni.
Annyit biztosan le tudok emelni róla, ha csak az apám nem tiltatta le a hozzáférést, ami nagyon valószínű.
Emese nem sok értelmét látta a titkolózásnak, ugyanis Bara kezében már ott volt a személyi kártyája.
Barkóczi Emese. Ez nem magyar név véletlenül?
Turáni név.
A kettő nem ugyanaz?
Korán sem.
Jártam egyszer egy magyar lányjal, kurva jó paprikás csirkét tudott főzni.
Bara visszatette mindkét kártyát a tárcába, és azt belepottyantotta a hátizsákba. Fogta az ékszer dobozt, és odatolta Emes elé.
Turáni lányjal még nem jártam. Nyisd ki!
Elveszett a kulcsa, uram.
Kár, nézz a barátod homlokára.
Emese nem értette. Rogerius még úgysem. Aztán a lány pillantása a mellette ülő férfi arcára tévedt. Egy parányi piros pontocska, a lézeres cél megjelölő fénye állt mozdulatlanul Rogerius ornyerge fölött. Emese oldalra kapta a fejét. Bara egyik kiborgja alig 20 lépésnyire állt tőlük, és hanyag eleganciával célozta a koronakutató homlokát.
Én vagyok az az ember, aki csak 5-ig szokott számolni.
Mondta lakonikus nyugalommal Bara, és megszívta a szivarját.
Nyisd ki a dobozt!
Emese kézbe kapta a dobozkát, és két hüvelykujja meg a mutató ujjai segítségével egyszerre 4 helyen megnyomta a féminterziás oldallemezeket. Katonás hallatszott, a doboz teteje felpattant, a lézeres célzó fény kihunyt.
Borítsd ki!
Karpereceken, fülbevalókon és nyakékeken csillant meg a lámpafény. Bara kézbe fogta az egyik nyakéket, Zubbonya mellény zsebéből előkotort egy lupét, és megvizsgálta az ékszert. Elégedetten hümögött.
Nocsak, nocsak. Kettős kereszt egy piros-fehér sávokkal díszített bolygón. Ez nem egy turáni klán jelvény?
Igen, ez egy déli klán címer pajzsa, jött az alig hallható felelet.
Talán éppen a Barkóczi, aki?
Bara vetett egy gyors pillantást Emesére, nem volt szüksége válaszokra. Amit tudni akart, az szinte sugárzott a lányról.
Tehát turáni hercegnő vagy.
Bara ezt kijelentette, nem rákérdezett.
Tedd vissza az ékszereket a dobozba.
Rogerius elérkezettnek látta az időt a megszólalásra. Emese apja egy egész flottát mozgósított a lánya felkutatására hamarosan, bemérnek minket és megkezdődik az invázió. Rogerius már a mondat közepén járva sejtette, hogy mekkora baromságokat beszél. Gyorsan elhallgatott.
Arról az apáról beszélsz, haver, aki az űrhajótörést szenvedett lányának letiltja a bankkártyáját?
Figyeljen ide, barátom! Rogeriust ebben a szent pillanatban szájba vágták. Elsötétült előtte a világ. Egy hűvös tenyér érintését érezte a homlokán, felnyitotta a szemét, Emese ült az ágya szélén. Ó, hála Istennek! Sóhajtotta a lány, aki a kozmosz egyik legősibb gyógymódját alkalmazva egy vízes kendővel borogatta Rogerius cipónyira dagadt bal arcfelét.
Mi történt? Nyögte a koronakutatás nagyja.
Kaptál egy pofont és elájultál.
Meddig voltam elájulva?
Fél napig.
Fél napig? És mi van, ha ököl elüt?
Szerintem akkor meghalsz. Rogerius megpróbált felülni az ágyban, a lány gyengéd erőszakot alkalmazva visszanyomta a párnák közé. Ne ugrálj, nem hajt a tatár. Maradj veszteg, pihenned kell.
De hol vagyok?
A szobádban. Emese megigazította Rogerius párnáját, takaróját, a férfi megérezte a lány leheletében a viszkiszagot.
Mégis itt áll? Kérdezte mérgesen.
Egy kicsit.
Mondd, mit gondolsz? Mi most foglyok vagyunk?
Nem, nem hiszem. Próbálj aludni, Roger.
De hol van ez a vadállat?
Emese töprengve nézte a bedagadt arcú férfit. Alig láthatóan megrázta a fejét. Nem vadállat. Mike egy profi. Elmondtam neki mindent, a menekülésünk történetét, azt is te hogyan kerültél a csillag rombolóra. Beszéltem neki a koronáról is. Órákig beszélgettünk. Tudod, mi történt? Van egy szupercellurális terminálja, ami elfogadja a kártyáimat, lekértem az egyenlegemet, képzeld, a számlámon nem 2 milliónyi turányi pengő forint van, hanem 10 millió. Egyszerűen képtelen vagyok felfogni, épp észel, mi történetet. Valaki átutalt nekem 8 millió pengő forintot, ami majdnem 4 millió birodalmi aranytal ér. Mit szólsz hozzá? Lehet, hogy az apám meghajolt az akaratom előtt. Mike azt mondta, segít nekünk felszívódni a galaxisban. Nem is örülsz?
Nem. Rogerius nem örült. Mindenféle ostoba képzetei támadtak Emesével kapcsolatban, ettől aztán olyan ideges lett, hogy kis híján üvölteni tudott volna. A lány viszkit ivott. Órákig beszélgetett a férfival, ráadásul Mike-nak szólítja a zsoldos vezért.
Rogerius azért is felkönyökölt az ágyban. Villámló szemekkel nézett a lányra, aki lassan felállt, felvette a padlóról a vízzel teli tálat, és a szélére tette az összecsavart kendőt. Rogerius csak most vett észre ilyen apróságokat, hogy Emesének ki van bontva a haja,
holott mindig covban hordja. És nincs nyakáig húzva az overája cipzárja, pedig határozottan emlékezett rá, hogy teljesen felhúzva hordta.
Rogerius majd megőrült a féltékenységtől.
Lefeküdtetek?
Emese kikerekedett, szemmel nézett Rogeriusra, mielőtt bármit is mondhatott volna, a férfi már le is támadta.
Hogy lehetsz ilyen aljas? Egyszerűen...
Roger?
Lefeküdtél vele, vagy sem?
De semmi között hozzá, mondta mérgesen a lány, és kiszaladt a szobából. Becsapta maga után az ajtót.
Rogerius a világ legszerencsétlenebb emberének érezte magát.
Éjszaka volt. Csillagok milliárdjai ragyogtak a puszta felett, a tábortüzek a végtelenbe vesztek, és Rogerius elhagyatottan, fájdalmas magányában állt a semmi közepén.
Jöjj, testvér, ülj ide mellénk!
Egy közeli tábortűz mellől szólított a titokzatos hang. Rogerius tétován elindult a göröngyös talajon, a rőtel lobogó lángok csak a tűz körül ülők sziluettjét rajzolták meg. Az arcvonások kifürkészhetetlenek maradtak. Rogerius végre odaért hozzájuk. Illedelmesen köszönt, leereszkedett egy földre fektetett pokrócra, és tüzetesen megszemlélte vendéglátóit. Ketten voltak. 2 ős magyar viseletbe öltözött férfi. Töménytelen arany csillogott rajtuk, visszacsapó íjaik, gazdagon díszített tegezeik és bőr pajzsaik mellettük elfektetve hevertek a földön, arcvonásaikat kiismerhetetlenül, kusza pókhálóvá fonta az idő. Páros varkocsuk az ölükbe ért, végtelen mélységekről és bölcsességekről árulkodó tekintetüket a fiatal férfira függesztve, megelevenedett szobrokként ültek a történelem és a mítosz feltérképezhetetlen határmesdjéjén.
Mondd ki a nevünk, szólt az egyikük.
Hunor és Magor. De közületek, melyik Hunor és melyik Magor? Látjátok, ezt nem tudom.
Lényegtelen.
Rogerius egy kancsót kapott, belenézett.
Tej? Ez az én vérem. Ezt idd rám emlékezve, mondta Magor.
Rogerius egy aszalt gyümölcsökkel teli tálat kapott.
Ez az én testem, mondta Hunor.
Rogerius tiltakozni akart emiatt a különös blaszfémia alatt, de mielőtt szóra nyithatta volna a száját, Hunor pisszegett és mutató ujját az ajkára téve mutatta Rogeriusnak, hogy maradjon csöndben. Egy ágas, bogas, aggancsú, fehér szarvas bika közeledett az éjszakában. Lassan ellépdelt a tábortűzük mellett, rájuk nézett, elfordította büszke fejét, aztán eltávolodott a másik irányba. Rogerius az állat után fordult ültében. A fehér szarvas méltóság teljes léptekkel haladt a tábor tűzük körül, aztán elindult felfelé az égbe, ahol csillagok rajzolták meg teste körvonalait, majd eltűnt, semmivé fosztott az éj fekete bársonyán, és csak a csillagok maradtak létezése örök mementójául. Rogerius meglátta a lassan forgó Orion csillagképet.
Mi volt ez? Kérdezte a hősöket.
Arra van a múlt, intett Magor a háta mögé. És arra van a jövő,
intett Hunor a szarvasbika után, aztán egyszerre folytatták.
És mi, magyarok, itt ülünk a tűz mellett, ahol szakadatlan várakozással várunk valamire.
Mire?
Fogalmunk sincs, de ha meglátjuk, felismerjük, felelte Magor. Ébredj fel, Rogerius!
Rogerius szájához illesztette a csuprot, és ivott, langyos tej csordult le az állán. Rogerius felébredt és letörölte álláról a kicsordult nyálat. Csak nehezen tudott szabadulni a különös álomhatása alól. Évek óta visszatérő álmai jó részt a Szent Koronáról és a magyar történelem bizonyos eseményeiről szóltak, és nem kellett őket szimbolikusan értelmezni. Egykoron megtörtént dolgokat álmodott újra, éjszakánként egy titokzatos képeskönyv nyílt meg előtte. Az utóbbi napokban mindezek tetejében révületek törtek rá, ebben a fura állapotban például királynak hitte magát. De ez az álom egyetlen eddigi álmára sem hasonlított.
A csupora a grál, suttogta maga elé a sötétben.
Nem tudott másra gondolni. Azt álmodta, hogy Hunor és Magor új szövetséget kötött a magyarsággal.
Méghozzá általa.
Na és mit jelentettek a csillagok? Felült az ágyon, oldalra nyúlt, kitapogatta a kapcsolót. Az olvasó lámpa fénye elöntötte a szobát. Rogerius hunyorogva nézte az óráját, de nem lett okosabb. A Sanariel helyi idejéről fogalma sem volt, a számok a Székely Dózsa György fedélzeti idejét mutatták. Mivel szobájának nem voltak ablakai, képtelen volt behatárolni az időt, ugyanúgy lehetett késő éjszaka, mint napsütéses délelőtt. Megtapogatta az arcát. Érezhetően javult az állapota, és csak egy kicsit fájt a bal szeme alatt. Ledobta magáról a takarót és felkelt. Eszébe jutottak a tegnap történtek. Egyáltalán tegnap történtek? Hiúságában megbántott férfiúi állatként rettenetesen haragudott a lányra. Tette neki a szépet, megmentette az életét, kockára tett mindent. Stenonis azóta biztosan tűvé tette érte az egész galaxist. És tessék, ez a köszönet. A lány alig pár órás ismeretség után odaadja magát ennek a... Rogerius nagy elkeseredésében majdnem elbökte magát, de akarva akaratlan egy költő vers sorai jutottak az eszébe.
Légy, ami lennél, férfi.
Igen. Hiába hát a bánat, egy ilyen kis ribanc miatt nem fogok fejjel menni a falnak, spannolta magát a koronakutató. Ő is csak olyan, mint a többi nő. Ha, egyformák ezek mind. Dúlva-fúlva lépett ki a folyosóra. Megtorpant a lány ajtaja előtt. Keze már-már érintette a kilincset, de megállt félúton.
Azért sem.
határozta el magát Rogerius, ezt nem fogom megbocsátani neki. Különben sincs, itt biztosan barával van. Ha, de kit érdekel? No, emese, no cry. Rogerius elindult a hajólámpákkal megvilágított folyosón, vándorlása legfőbb okaként az éhséget lehetett felelősíteni, ami kegyetlenül mardosta. Úgy tervezte, megkeresi az étkezdét vagy a konyhát, ha más megoldás nincs, akkor bara raktárát és kiveri a balhét, amióta idehozták őket, ételt, italt még nem látott. Az persze eszébe sem jutott, hogy szájba vágását követő ájulása okán lemaradt a vacsoráról. Mivel emese miatt megkeményítette a szívét, Fikarcit sem félt a kiborgoktól, elhatározta, amint meglátja az elsőt, ott helyben leteremti a tisztességtelen vendéglátás miatt. De érdekes dolog történt. Senkivel sem találkozott az úton. Sehol egy őr, sehol egy bezárt ajtó. A zsoldos tanya olyan kihaltnak tűnt, mint egy izlandi hűtőgépszalon. Rogerius vas lépcsőkön ment le, vas lépcsőkön kapaszkodott fel, sziklafolyósókon, cseppkövekkel teletűzdelt természetes sziklaüregeken kelt át, egy idő után arra vetemedett, hogy hahózott, mint egy megkergült turista, aki először találkozik a tihanyi visszhanggal. De semmi. Úristen! Ezek elmentek. Rogerius tévedett. Mike Bara és társulata nem lépett le a Sanarierről. Ennél sokkal profánabb dolog történt. A féltékenységtől és éhségtől gyötört Rogerius egyszerűen eltévedt a vége láthatatlan folyosok labirintusában. Langyos víz csöpögött a folyosó mennyezetén párhuzamosan futó, karvastagságú csövekből. A bázisnak ez a része évek óta nem látott karban tartott, talán még Bara sem járt erre soha. Az elkeseredett Rogerius átugrált a padlón csillogó pocsolyákon, aztán fejét vakargatva állt meg egy sziklateremben, amelyből négy irányba futottak szét a rejtélyes folyosók. Már régen fölhagyott a kiabálással, semmi értelmét nem látta a szakadatlan segélykiáltásoknak, mert minek berekedni, ha nem muszáj. Észrevett egy kétszárnyú vasajtót. Alul fénysík látszott, az ajtó túloldalán tehát ég a villany, talán lesz oda bent valaki. Rogerius nagy léptekkel odament és lenyomta a kilincset. Benyitott. Odabent a mennyezetről lógó hatalmas lámpa testekből sugárzott a fény és halkan duruzsolt a légkondicionálás. Rogerius mindenütt könyveket látott. Nyomtatással készült ősrégi kötetek és modern filmkönyvek hevertek egymás hegyén hátán. A férfinak nem állt módjában megszámolni őket, de első ránézésre 10-szer többet látott, mint ahány a csillagrombolón lévő szobájában volt. Egy holló fekete hajú, nőnemű lény állt ennek az apokaliptikus összevisszaságnak a kellős közepén. A lény a négy kezétől és a kékes árnyalatú bőrétől, valamint a hegyes fülecskéitől eltekintve emberszabásúnak látszott, amit mi sem bizonyított jobban, mint bőrmel tartós, rövidnadrágos pompás alakja.
Jó reggelt, köszöntötte őt Rogerius.
Jó estét, köszönt vissza a lény.
Standard angolul beszélt, és nem használt fordítógépet.
Te vagy az egyik űrhajó törött.
Igen, az vagyok. A nevem Wilhelm Rogerius.
Én Sina vagyok. Hallottam már rólad. Nagyon örülök, hogy sikerült megismerkednünk. Az oroszlán jegyében születtél, ugye?
Kérdezte Sina, és megkerülve egy könyvekkel borított kör alakú asztalt, lassan közeledett Rogerius felé. Nem tudom, milyen jegyben születtem. Az az igazság, hogy nem nagyon értek az asztrológiához.
Július 23 és augusztus 23 között születtél? Kíváncsiskodott a négykezű szépség.
Április 6-án születtem, jelentette ki határozottan a meglepett Rogerius. Miért kérded?
Ez képtelenség, nem lehetsz kos. A karakterológiai jegyeid alapján szintiszta oroszlán vagy. Szinte sugárzik rólad.
Hát csak tudom, hogy mikor születtem.
Akkor valami zavar lehet a születésed időpontja körül. Tudni illik, én sohasem tévedek. Ránézek egy emberre, és kapásból megmondom róla, milyen jegyben született.
Bocsáss meg, de megtudhatnám, hogy ki vagy te?
Én már mondtam, Sínának hívnak.
Nem úgy értem.
Én vagyok Bara kapitány asztrológusa, tette csípőre az alsó két kezét a nő, a felső kettőt széttárta. Sehová nem indul, egyetlen akcióba sem kezd, amíg el nem készítem a konkrét eseménnyel kapcsolatos horoszkópját. Kurionnak születtem, mi vagyunk a galaxis leghíresebb asztrológusai és asztronómusai, számunkra ez a két tudomány elválaszthatatlan egymástól.
Aha.
Ülj le, Rogerius, beszélgessünk egy kicsit, nagy munkában vagyunk, jól fog jönni ez a kis kikapcsolódás.
Hát nem is tudom, vakargatta a fejét Rogerius, és szétnézett az alkalmi könyvtárban. Eltévedtem a folyosókon, Mike barát keresem. Hirtelen nem tudott jobb indokkal előhozakodni.
A dugban van, a Skyment próbálja összekalapálni. A hajót kicsit megviselte a Roxoláról történő gyors menekülése. A nevével ellentétben úgy szállt le a Sanari jelen, mint egy meteor. Ejtőernyős hangol. Nem üsz le?
De, mosolygott a férfi. És leereszkedett egy székre. A Hurion most már mind a négy kezét csípőre téve fordult felé.
Már pedig te oroszlán vagy.
Rogerius nevetett, rálegyintett Sínára. Oké, na és mi az a nagy munka, amit említettél? Kérdezte csak, hogy kérdezzem valamit. Elvett az asztalról egy ósdikötetet. Egy óangol nyelvű csillagászati zsebkönyv volt. Belelapozás nélkül visszatette oda, ahonnan elvette.
Komolyan érdekel?
Csillant fel a nő zöldes kék szeme. Igen.
Valamit azért konyítasz az asztrológiához?
Nem sokat. Van a 12 zodiákus, nem nagyon hiszek a csillagjóslásban. Ismertem egyszer egy dominikánus szerzetest, Isten nyugosztalja szegényt, ő próbált megtéríteni. De akárhogy erősködött, nekem nem tudta bemagyarázni, hogy a csillagokban megvan írva a sorsunk.
Tudod, a csillagok nem erőszakolnak ránk semmilyen sorsot, bologatott Sína. De általuk jobban felismerhetőek az adottságaink, és ez a felismerés megnöveli a lehetőségeink játékterét. Persze van kóklerkedés és van komoly asztrológia, de e kettő között óriási a különbség. Azok a horoszkópok, amelyekkel a női holómagazinokban találkozol, jó részt kitalációkon alapulnak. Na jó, esetleg a nap állását is figyelembe veszik a készítők. Az asztrológia tudománya viszont születési időpontokra és helyszínekre, táblázatokban meghatározott nap és bolygó állásokra alapoz. Ezek és még sok más adat alapján szoktuk kiszámolni az aspektusokat.
Például az aszcendenst? Erre a kifejezésre emlékszem.
Az aszcendens ismerete nagyon fontos, enélkül nem lehet horoszkópot készíteni. Az állatövnek azt a fokát jelöli, amelyik a születés pillanatában a keleti horizonton éppen felkel.
Sína nyakatekert előadásba kezdett az asztrológia kialakulásáról, Rogerius egyre nagyobb érdeklődéssel hallgatta a rögtönzött kis előadást. Sína azt állította, hogy az asztrológia a legrégibb ezoterikus rendszerek egyike, eredete minden bizonnyal az ősi Babilonra vezethető vissza. A tudás aztán egyiptomi közvetítéssel, milyen mágikus praktikákhoz nincs köze Egyiptomnak, eljutott a görögökhöz, akik rögzítették a mindmáig legismertebb módszert. A kékbőrű nő szerint az univerzum egy makrokozmosz, amelyben az értelemmel megáldott lények, emberek, fonnannok, hurionok, mint mikrokozmoszok léteznek, és az organikus egésszel a tudatalattiuk köti össze őket. Ez a kötelék három szinten valósul meg.
A személyiség környezeti tapasztalataira reflektáló, személyes tudattalamból, az emberiség kollektív ismeret anyagát raktározó kollektív tudattalamból,
ezen a ponton Rogerius azt kiáltotta, hogy Carl Gustav Jung,
és a világegyetemmel kapcsolatban álló kozmikus tudattalamból,
ez utóbbi szellemi szféra titkait hivatott feltárni az asztrológia tudománya, ami sajnos nem tekinthető általánosnak. Rogerius ennél az utolsó mondatnál rákérdezett, hogy Sína mit ért általános alatt.
Kérdezted, mi az a nagy munka, ami foglalkoztat? Évek óta az általános asztrológiai hipotézisen dolgozom, tulajdonképpen azokat a kapcsolatokat keresem, amelyekkel összeköthetőek az egymástól függetlenül kialakult rendszerek. Hogy értsd? Az emberiség asztrológiai tudománya csak az univerzum egy bizonyos pontján működik, történetesen a Földön. Ha egy földi asztrológus elutazik mondjuk a Rosszanra, akkor kidobhatja az összes asztronómiai táblázatát. Én meg egy olyan asztrológiai elméletet akarok kidolgozni, ami általánosan a kozmosz minden egyes pontján tökéletes analízist tud nyújtani a személyiségről.
Ne haragudj, de nem értem.
Te a Földön születtél?
Szegezte a kérdést Rogeriusnak a négykezűnő. Nem.
De azért felismernéd az Orion csillagképet, ugye?
Rogeriusnak erős kalapálásba kezdett a szíve. A nő az Oriont említi, és ő alig egy órája álmodott az Orionról. Talán nem véletlenül keveredett ebbe a könyvtárba. Hát persze, hogy felismerem. Tanultunk róla az iskolában.
Hol születtél?
Azt hiszem az X-42-n. Ez egy szegmens bolygó a galaxis peremén. Telepesek lakják.
Azt hiszed? Hökkent meg Sína. nem tudod, hogy hol születtél?
Nem, mindegy, zűrös gyerekkorom volt. Sokáig éltem a Szandozon.
Értem. A Szandozról lehetett látni az Orion csillagképet?
Nem.
Na és miért nem? Tárta szét karjait a nő.
Mert a Szandozról más csillagképeket lehet látni.
De miért? Toppantott a nő. Mondd ki végre.
Mert más szögben látjuk a csillagokat, mint a Földről.
Ez az.
Kiáltott a Sína, és összecsapta az alsó és felső kéz párjának tenyerét, hogy világos legyen, megtapsolta Rogeriust.
Én azon munkálkodom, hogy függetlenítsem magamat az összes zodiákus rendszertől. Ha sikerül megalkotnom az általános asztrológiai hipotézist, akkor bárhol tudok horoszkópot készíteni, csak felnézek a csillagos égre, és táblázatok nélkül leolvasom onnan az összes információt. Ez egy új tudomány lesz, aminek én leszek a megalapozója.
Most Rogerius tapsolt.
Na és mióta próbálod megalkotni az általános hipotézist?
86 éve kezdtem neki a számításoknak.
Rogerius kimeresztette a szemét, nem hitte volna, hogy a hurionok ilyen sokáig élnek, és ilyen sokáig fiatalok maradnak. Nem kérdezett rá Sína életkorára, nem illik firtatni, elvégre nő.
És miért nem használsz kompjútert?
A kompjútert használok.
Aha. Melyik a legbonyolultabb zodiákus rendszer?
Rogerius ekkor még nem sejtette, hogy sorsfordító kérdést tett fel. Kényelmesen hátradőlt a székén, és legyezni kezdte magát egy újsággal. A légkondicionálás ellenére meglehetősen meleg volt a Sína birodalmában.
Természetesen a miénk hurionoké. Az emberek asztrológiájával ellentétben mi 24 zodiákussal számolunk. Például nekünk is van ikrek és szűz csillagképünk, de a többi tipikusan hurion elnevezés. Az állatneveket nem érdemes felsorolnom, mert nem mondanának neked semmit, de például ismerünk csókolózó lányt, babaházat, vízesést, szörny szarvat, koronát és haragos rákot.
A korona csillagkép említésénél Rogerius felkapta a fejét.
Azt mondod, ő korona?
Igen, korona. Ez az egyik legszebb csillagkép, ami a szülőbolygomról látszik. Egy boltíves koronát formáz, tetején egy ferde keresztel.
Rogerius megdöntötte a székről történő gyors felugrás világrekordját.
Láthatnám azt a csillagképet, biztosan meg tudod mutatni.
Hát persze.
Sína elindult hátra a könyves polcok felé, Rogerius nem kis izgalommal követte őt. A hurion asztrológus leemelt egy nagy alakú albumot a polcról, belelapozott, aztán szétnyitva átnyújtotta Rogeriusnak.
De tessék, ez a hurionok korona csillagképe.
Rogerius örömkiáltást hallatott. Amikor meglátta a nevezett csillagképet, örömében majdnem kiugrott a bőréből. A korona csillagkép pontosan 11 csillagból állt, asztrológiai album lévén a csillagokat összekötötték egymással, és valóban egy korona jellegzetes alakja rajzolódott ki általuk. Méghozzá a magyar szent koronáé.
Ez hihetetlen, kiáltotta Rogerius elhomályosuló szemmel.
Én nem hittem volna, hogy ennyire tetszeni fog, mosolygott a nő.
Én, ez egyszerűen nem akarom elhinni. A ti csodálatos csillagképetek pontosan a magyar koronát formázza, évek óta kutatom ennek a szakrális tárgynak a nyomát.
Talán csak véletlenül hasonlít rá.
Sína odahúzódott Rogerius mellé, együtt nézték a csillagfotót.
Nem hiszem, Sína.
Rogerius megbögdöste a képet.
Nézd a ferde keresztet a tetején. Ez több, mint véletlen. A koronának szintén egy ferde kereszt van a tetején, még a dőlésszög is megegyezik. A hurionok korona csillagképe pontosan úgy néz ki, mintha szemből az abroncs pantokrátor képe felől néznénk a koronát.
Mi felől nézzük?
Kerekítette el a szemét a nő.
Hosszú, van egy tollad?
Sína előkapott egyet a sortja farzsebéből. Rogerius elvette tőle, és a csillagkép legalsó három csillagától három egymással párhuzamos vonalat húzott lefelé, három különböző csillagig, amelyek a lap alján helyezkedtek el. Sínát annyira kíváncsivá tette Rogerius lelkesedése, hogy elfelejtett tiltakozni az album összefirkálása miatt. De az sem lehetetlen, hogy 10 példánnyal rendelkezett, talán ezért nem tépte mérgében azt a gyönyörű fekete haját.
Az a három csillag nem tartozik a korona csillagképhez, jegyezte meg tudálékoskodva.
Dehogy nem, kiáltotta az amatőr asztrológia újsütetű bajnoka. Ezek itt a csüngök.
Ja, a csüngök?
Sína semmit sem értett.
Mindent mondjál el nekem erről a csillagképről.
Konkrétan?
Konkrétan, tudni szeretném, merre van.
Azt tökéletesen el tudom neked magyarázni, merre van a szülőbolygomtól. De hogy nektek embereknek merre van a földtől, arról halvány fogalmam sincs. Előbb beszéltük meg, az én bolygómról, amit egyébként Húrnak hívnak, nem értelmezhető az Orion csillagkép, a földről pedig nem határozható meg a korona csillagkép. Na várj csak! Sína rábökött egy csillagra a foton, pontosan arra, amelyik a kereszt csúcspontját szimbolizálta. Ezt a csillagot mi Hillonnak nevezzük, 262 fényévnyire van tőlünk, és ha jól emlékszem, ez a ti nyilas csillagképeteknek az egyik kitüntetett csillaga.
Mi hogy hívjuk?
Ezt meg nem mondom fejből. Sína gyorsan előkerített egy standard nyelvű, birodalmi csillagatlaszt. Izgatott lapozgatás következett, hamarosan megtalálták, amit kerestek. Sína felolvasta az adatokat. A mi Hillonunk nem más, mint a ti Sagittarius, azaz nyilas csillagképetek béta komponense. A Caus Medius, ami tőletek 112 fényévnyire van. Itt azt írják, színképe szerint K2 típusú óriások csoportjába tartozik, abszolút fényessége 0,1 fényrend. Összesen 4 bolygó kering körülötte, 2 közülük föld típusú, emberek számára lakható égitest. A Caus Medius, az I közepét jelenti, szerintem ennek semmi jelentősége.
De hát már hogy ne lenne, kiáltotta Rogerius, akinek pillanatok alatt beindult a fantáziája. Hogy néz ki a nyilas csillagkép?
Az állatöv 9. jegye, mondta kapásból Sína. A régi asztrológiai atlaszokban a nyilast félig ló, félig ember formájában ábrázolják, amint hátrafelé nyilaz.
Hát megtaláltam a kiindulási pontot. Üvöltötte Rogerius, és örömében táncolni kezdett az asztal körül. Megcsináltam, megtaláltam!
Oda pördült a döbbenten álló Sína elé, megragadta a nő jobb, felső és bal alsó kezét.
A nyilas, aki hátrafelé nyilaz. Ó, drága Sína, soha egyetlen náció sem nyilazott visszafelé lóról, csak is kizárólag a kalandozó magyarok. A támadás kellős közepén váratlanul menekülésre fogták a dolgot, ekkor a sok idétlen barom utánuk vágtatott és megbomlott a hadrendjük. De pontosan ez volt a magyar lovas nomád taktika jellege. A menekülő magyarok váratlanul nyílzáport zúdítottak az üldözőikre, visszafordultak, előkapták a fokost, aztán üsd, vágd, nem apád, nem anyád.
Akik elvitték a földről a koronát, biztosan jártak a bolygódon, de az sem lehetetlen, hogy eleve ismerték a Hurion asztrológiát, és tudták, hogy létezik egy olyan csillagkép, ami kiköpött mása a Szent Koronának. Szerintem tudtak a Caus Mediusról is, ami részét képezi mindkét csillagképnek. Sína? A magyar Szent Korona a Caus Medius valamelyik bolygójá lesz. Egyszerűen nem lehet máshol. Na!
Hát fogalmam sincs ám, hogy miről beszélsz.
Rogerius meg sem hallotta. Hol találom meg emesét?
Az meg kicsoda. A társad?
Na, hagyjuk. Hol találom a kapitányt?
Én mondtam, hogy a dokban van.
Jó, jó, de hol van az a nyavajás dok, angyalom?
Gyere, oda kísérlek.
A dokk egy 30 emelet magas, hatalmas építmény volt, de a Skyman teljesen kitöltötte. Bara űrhajója egy terrofláni gyártmányú hadihajó volt, ki tudná megmondani, hogyan került a zsoldos vezér birtokába, nyilván rafinált úton módon kaparintotta meg, talán ha arcolt érte, ugyanis hadihajókat nem vásárolhattak magánszemélyek, ezt tiltotta a csillagközi jog. A galaxisban mellesleg mindenki magasról ejtett a csillagközi jogra. Erős reflektorok világították meg az űrhajó acélszürke páncélzatát, melyen szüretelésre váró, érett szőlőfürtök gyanánt sorakoztak a komputer vezérelt lövegtornyok. A terofláni hadihajó nem mindennapi tűzerővel rendelkezett, már amennyiben működött. Egyelőre erősen dolgoztak rajta, hogy egyáltalán fel tudjon szállni. A kiborgok félelmetes munkatempót diktálva rohangáltak a test mellett emelkedő állványokon. Veszettül kalapáltak, furtak, faragtak. Egyszerre 5 helyről hullott alá a hegesztés sziklazuhataga. Gravokkalapácsok ritmikus zakatolása hallatszott. A dokban akkora zaj volt, hogy egy acél öntödei főműszak óvodai csendes pihenő hozzá képest. Bara egy tervrajzokkal és bekapcsolt holoterminálokkal elborított asztalka mellett állva, egyszerre 2 komba üvöltözött francia nyelven. Az asztal mellé húzott egyik széken egy Sínához hasonló Hurion terpeszkedett, de vele ellentétben katonai gyakorló ruhát viselt, hímnemű volt és tarajos irokész frizurát hordott. Sok munkája nem akadt, mert Brett Easton Ellis amerikai pszichójának ős régi standard angol kiadását olvasta, katonai bakancsba bújtatott lába az asztalon,
Egyik kezében a könyv, a másikkal lapozott, harmadik kezében egy cigi, negyedikben egy pohár viszki. Ez a bolygó kész paradicsom a hurionok számára. Rogerius sehol sem látta emesét. Sína átlendítette lábát az irokész frizurájú hurionon, és az ölébe ereszkedett. A férfi letette a könyvet, és heves csókolózásba kezdett a nővel, aki nyilván a kedvese volt. Minden létező kezükkel átkorolták egymást. Rogerius lábújhegyre állva megkopogtatta baravállát.
Elnézést, uram! Pördült meg a zsoldos vezér. Na, mi a helyzet, szép öcsém?
Semmi különös, szeretnék beszélni emesével.
Mi tart vissza? Menj és beszélj vele!
Mielőtt Rogerius bármit is mondhatott vagy kérdezhetett volna, Bara a karjánál fogva az asztalhoz vezette őt, és egy köteg kábelnél fogva felemelt egy narancsárga színű fémdobozt, döglött patkányként lóbálta meg a kibelezett műszert Rogerius arca előtt.
Tegnap nem tudtunk dumálni, mert hirtelen elálmosodtál,
röhögött a férfi.
A fiúk még aznap éjjel visszamentek a fensíkra, és összeszedték az elhullajtott rakétáidat, aztán a robbanás helyszínén megkeresték az űrhajótok fekete dobozát. Itt van, ez lenne az. Kicsit kibeleztük, pittyeget benne egy szupercellurális irányjeladó, amit kénytelenek voltunk megbuherálni, nem rajongok a váratlan látogatókért.
Sejtem, üvöltötte vissza Rogerius a nagy zajban.
A hercegnő átutalt a számlámra 2 millió birodalmi aranytalért, ennek fejében neki dolgozom. Ahogy összepofosztuk ezt a rakás ocska vasat, már is lelépünk innen, a rossz arra viszlek benneteket.
Rogerius rettenetesen meglepődött az események ilyetén váratlan fordulatán, próbálta palástolni az érzéseit. A flegma pofával nézett körül, mintha nem is nagyon érdekelne a dolog. Hol van a lány?
Hát mit tudom én? Reggel óta nem láttam, vonogatta a vállát Bara. Állítólag ma reggel nagyon csúnyán megsértetted valamivel, azóta ki sem dugja az órát a szobájából, és ittatja az egereket.
Odahajolt a pillanatok alatt lesápadt Rogeriushoz.
Ne legyél tökéletlen, baszics! Az a csaj, szerelmes beléd, beszélt nekem erről. És pszt, nem tőlem tudod.
Rogerius holt sápadból céklavörösre váltott. A különös metamorfózis gyors lefolyása még Bara szeme láttára is meglepetést okozott. Hol van, merre van? Forgolódott maga körül Rogerius, mint egy programhibás műgalamb. Ó, én ostoba, ok nélkül megvádoltam őt. Hogy gondolhattam erről a csodálatos lányról, hogy összefekszik ezzel az űrbanditával? Rogerius most már bánta, amiért nem nyitott be a lányhoz, aki mindvégig a szobájában tartózkodott. Az ajtó nem volt kulcsra zárva, a zsoldosok megtették a megfelelő óvintézkedést, hogy ne lehessen elzárkozni előlük, kulcsok még mutatóban sem voltak. Odabent csak az olvasó lámpa világított, és halk instrumentális zene szólt egy ősrégi CD lejátszóból, a készülék az ágy mellett álló kis asztalon feküdt. A lány hátizsákja ott állt egy széken, Bara ezek szerint visszaszolgáltatta emese holmiát. Emese egy könnyű pólóban, hasmánt fordulva, lábát felhúzva aludt, könnyű takarója kupacba gyűrve a lábánál. Egyik kezében a 6 évszázaddal ezelőtt kiadott CD tokját szorongatta, másik a kispárnája alatt összekocorodott haja eltakarta az arcvonásait. Rogerius lassan leült az ágy szélére, óvatosan kihúzta a lány kezéből a CD tokot. Laren Dor War of Angels hirdette a címlap, amelyen egy hátára csatolt karddal álló széttárt szárnyú angyalt lehetett látni. A CD lejátszóból áradó halk zene alapján Rogerius arra a következtetésre jutott, hogy emese szereti az instrumentális zenét. Az összes fellelhető Larden Dor felvételt megvásárolom neki ajándékba, csak legyek újra magam ura, fogadkozott a hőszerelmes. A CD tokot letette a készülék tetejére, közelebb húzódott a lányhoz, félre simította a haját és gyengét puszit lehelt az arcára. Hercegnőm. Emese szempillája megrebbent, a lány felébredt. Roger? Bocsáss meg, nem akartalak megbántani. Nagyon szeretlek. Egyszerre mozdultak egy isteni jelre. Szorosan átölelték egymást, ajkaik szenvedélyes csókban fortak össze. Ez nem tétova próbálkozás volt, mint a dzsungelben töltött éjszakán, ez a csók már túlfűtött érzelmekről tanúskodott. Hát mégis megtörténik, gondolta Rogerius. Ölelte, csókolta a lányt, ha felrobbantanak mellette egy repeszgránátot, az sem hallja meg, annyira elboldult a frissen tapasztalt érzéstől. Keze tétova kalandra indult a hátára forduló lány pólója alatt. Emese felnyögött, amikor a férfi ajkai megérintették a Melvin bóját,
egész életében erre az érzésre várt. Ezerszer, milliószor elképzelte magának, milyen lesz. Pontosan olyan volt, amilyennek az udvarhölgyek nagy vihorászással lefestették. Csodálatos.
Roger? Roger? Én még soha...
Rogerius kitapogatta a kapcsolót, a szoba sötétségbe borult. Csak a CD lejátszó jelzőfényei világítottak tovább, mint zölden ragyogó csillagok fűzére az éjszakai égbolton. Aztán hosszú-hosszú ölelkezés után Emese hercegnő egy szenvedélyes sikolyt hallatva asszonnyá lett a First Dream című szám alatt. Herkules fényklipper. Nagy magasságú keringési pálya a Chanariel körül.
Ez lesz az a bolygó, jelentette ki határozottan Burkus, és kimutatott a pilóta fülke krioli ablakán. A Chanariel zöldes-kék gömbje lustán fordult a három ember előtt.
Biztos vagy benne? Akadékoskodott Zoltán.
Száz éves résztett fizetésre vásároljak számítógépet, ha nem erre a bolygóra tart az oposz.
Nagyon kényelmesen jönnek, de ahogy elnézem az adatokat, nem sietős nekik. Szerény számításaim szerint mindössze 2 óra múlva fognak kilépni a mélyűrből.
Az elmúlt 6 órában meglepően új dolgok derültek ki Burkusról, többek között ilyenek, hogy minden bizonnyal ő a galaxis egyik legjobb űrpilótája. Ha nem a legjobb. Rékáék nagy meglepetésére nem egy esetben felülbírálta a fedélzeti komputer számításait, és ösztöneire hallgatva repült szupermodern fényklipperével. Teltek múltak az órák, és végül kiukadtak a Trontax rendszerben, annak is a 4. bolygójánál.
Sikerült elcsípni valamilyen rádióadást?
Kérdezte Réka a folyton folyvást idegesítően röhögcsélő multimilliómostól.
Nem!
Szaggatott sípolás hallatszott a műszerpult felől. Az egyik képernyőre felröppentek az adatok.
Talán ez lesz az? Adott hangot reményeinek Réka.
Nem palástolta a mérgét, amiért nem tudott eligazodni a fényklipper egyedi tervezésű vezérlőkonzolján.
Nem, kedvesem, egy ismeretlen őrhajót jelez a térkiértékelés.
Igen, ők lesznek azok, csapott a levegőbe Zoltán. Gyerünk, kapjuk el őket.
De ez nem egy stratégiai bombázó.
Burkus semmi mással nem foglalkozott, csak percekig ide-oda forgolódott a pneumatikus pilóta székével, és maga körül kapcsolgatott.
Rossz híreim vannak. Egy bazi nagy terofláni csatahajó éppen ezekben a percekben hagyja el a Chanariel légkörét.
Már szabad szemmel is lehetett látni. Egy sebesen haladó fénylő pont tűnt fel a bolygó légkörében. Gyorsan növelte a sebességét, kisvártatva már a világűrben száguldott. A képernyőn olvasható adatok alapján arra lehetett következtetni, hogy megkezdte a mélyűr ugrás pálya elem számításait.
És most mi legyen? Nézett Rékára Burkus.
Megpróbálkozhatok a követésével, de mi a biztosíték annak, hogy Emese a fedélzeten van?
Nyomasztó csönd támadt a fényklipper pilóta fülkejében. A férfiak tekintete Rékára szegeződött, a lánytól várták a végleges döntést, a szent fogadalmas, mindannyiuknál kifinomultabb intuíciókkal rendelkezett. Zoltán gyengéden megérintette a nővére könyökét.
Hagyj!
Réka lesöpörte magáról az öccse kezét. Burkus székének támaszkodva, mélyen előre hajolva nézett az egyre sebesebben távolodó fénypont után.
Egy percen belül belépnek a mélyűrbe, suttogta Burkus. Döntened kell!
Réka teleszívta tüdejét levegővel, szemét lehunyta, aztán hosszan kilélegzett, egy parányi izzadság csöpp jelent meg a halántéken. Hosszú másodpercekig állt így szótlanul, váratlanul összerázkodott, akár egy rossz álomból ébredő, és felnyitotta a szemét.
Kövesd a terofláni hadihajót, érzem, a húgom ott van a fedélzetén.
Burkus kikapcsolta a robotpilótát.
Te döntöttél? Kössétek be magatokat, ez húzos lesz.
A terofláni hadihajó hirtelen minden átmenet nélkül eltűnt a szemük elől. Burkus átkapcsolt hiperhajtóműre, a csillagok fénycsíkokká gyúltak, és kezdetét vette egy bizonytalan kimenetelő üldözés a félgalaxison keresztül. Az oposz felderítő egysége valóban a Burkus által kalkulált időpontban érkezett. A pilóták bolygó körüli pályára álltak, a néma kommandós csoport leszálló egysége elszakadt a hordozótól, és megkezdte az álcázott leereszkedést. Stenonis utasításainak megfelelően feladatuk csak arra korlátozódott, hogy felderítsék az irányeladó utolsó adásának helyszínét, támadásra nem kaptak parancsot. A lencse alakú leszálló egység 2,5 órával baras tartját követően landolt a szikla erőd közelében. A holt vitézek elhagyták a hajót, és az Opus Techno Mystica védelmének leple alatt minden nehézség nélkül behatoltak a bázisra. Nem találtak senkit. De megtalálták a kikapcsolt irányjeladót, ami egy sötét sarokba volt behajítva a dokban, és megtalálták azokat a ruhákat, melyeket a szemtanúk egybehangzó állítása szerint a szökkevények viseltek. Mindeközben a bolygó körüli pályán keringő hordozón működő számítógépek az elektrodinamikus háttérsugárzás analízisét követően arra a megállapításra jutottak, hogy alig 3 órája egy nagy teljesítményű ionhajtómű működött a bolygó légkörének mezoszférájában, a mért adatok alapján egy terofláni hadihajó hagyta el a bolygót. Az analízis kiterjedt a környező világűre is. Az Opus számítógépek bemérték egy nagy teljesítményű euticénium fotonhajtómű háttérsugárzását is. A néma fényi jászokat visszarendelték a hordozóra, ahonnan kódolt formában egy szupercellurális üzenet röppent a szép mező szárnyára. A kutatócsoport tagjai a fekete táltosok utasításait várva egyelőre tovább keringtek a Shannariel körüli pályán. Ők ráértek. 2800 évesen minek siessen az ember.